Pestinbének is.
Különböző történetűek, meg nem is ez a fő témánk most, de mindenképpen nagyon érdekes, hogy a város működtetése új dolgokat hozott föl, új. Hát az a kérdés, hogy erőforrás lehet-e az, akik ott laknak, ami ott adottság, vagy pedig csak központilag elosztott erőforrásokról beszélhetünk?
De ez egy érdekes kérdés, mert én Újpalotán nőttem fel, úgyhogy pont véletlenül, hogy azt gondolom, hogy azért ehhez idő kell például egy ilyen újonnan épült lakótelep esetében, és hát most már nem ott élek, jó pár évtizede, de ugye most már épült ott. Tehát, hogy most valahogy úgy, én úgy érzem kívülről, akár a könyvtárakban, a művelődési házakban, vagy épült ott egy modern templom. Szóval lehet, hogy ilyenek, ha ez is kiépül az ilyen intézményrendszer, akkor az ad esetleg ilyen inkább helyi identitásra lehetőséget. Szóval valamiért én úgy érzem, hogy most például Újpalotán valamennyire van ilyen. Mondom azzal, hogy nem élek ott, és kívülről nézenek nagyon. De mintha valahogy folyamatában lennénk azért ennek. Szóval most van ennek egy ilyen, mondjuk csúnyán divatja, vagy nem is tudom.
Én is azt hiszem, ezek létrejönnek. Tehát a kérdés igazából az, hogy milyen, bocsánat, humán erőforrás, tehát akad-e öt ember, aki azt mondja, hogy akkor
és akkor
dolgozik érte komolyan. Rákosligeten speciál van egy önkormányzati képviselő, aki egy Facebook oldalt visz, speciál, és ott föl vagyok rá iratkozva, ott mindenféle, tehát van egyfajta közélet, és akkor ilyen civil mozgalmak is hozzá tudnak csatlakozni, be tudnak szállni, tehát ott egy ilyen diffúzabb mozgás van, de most hallottam, hétfőn voltam egy megbeszélésen egy ilyen hát nem pódiumbeszélgetés, mert annak kicsi volt, de például, hogy a 8. kerületben gyakorlatilag 5-6 ember kezdte el 2016-ban azokat a mozgalmakat civil alapon, amikből aztán a jelenlegi önkormányzati vezetés kinőtt, és a mai napig is erős civil arculatot viselnek, akár a polgármestert, akár az országgyűlési képviselőt nézzük, és hogy ezt tulajdonképpen mondjuk 6-8 embernek a 2016 óta, ha jól emlékszem, tartó, hogy mondjam, viszonylag szisztematikus munkája volt, hogy ezt el tudják én egy budapesti kerületbe, ami azért egy
központi kerület.
Igen.
Még egy...
Ja. Bocsáss.
Én még vissza akartam kanyarodni erre a 75 évre, vagy beleértve a döntést is, hogy megszülessen ez a Nagy Budapest, hogy mennyire volt szükségszerű ez az egész, vagy lehetette volna másképp? Voltak esetleg olyan döntési pontok, amikor elmentünk az egyik irányba, és mehettünk volna egy másik irányba, és akkor most egy másfajta Budapesten élnénk? Mennyire volt szükségszerű?
Én azt gondolom, hogy önmagában az, hogy Budapest, Nagy Budapest legyen a szükségszerű. Tehát egyszerűen a szuburbanizáció magával hozza, hogy a kapcsolatok, ahogy nő a város, akkor valamiféle összhangot kell teremteni. Ennek, ha jól tudom, akkor körülbelül a 19. század második fele óta, most olvastam kicsit készülve erre a beszélgetésre, hogy 1800, nem tudom, 80 akárhányba csatolták Bécshez például a szomszédos településeket. Ehhez képest a Harrer-féle, vagy Bárczy-Harrer-féle 900-as évek első évtizedében beadott javaslat, ez tulajdonképpen csak a szokásos 20 éves késést hozta, hogy nálunk ilyen sokáig elhúzódott, ennek nyilván voltak sajátos, amit az előbb beszéltünk, pártpolitikai, belpolitikai okai is, de az, hogy ez miután maga a szuburbanizációnak, tehát a városba költözésnek ez a folyamata, ez 150 éve szakadatlanul tart, és várhatóan fog is még tartani, tehát akár föl lehet emelni a vidéket, hátrányos helyzetű településekkel mindenfélét lehet csinálni, de ahogy a technológia egyre kevesebb embert igényel a mezőgazdaságba, egyre kevesebb embernek van indoka azért, hogy miért pont ott lakjon, és ingázzon 50-60 kilométert adott esetben az autógyárba dolgozni. Tehát én azt gondolom, hogy ez a folyamat még jó sokáig folytat, nem tudom meddig, de jó sokáig folytatódni fog, tehát ez azt is jelenti, hogy például érdekes lesz, hogy mondjuk 10-15-20 év múlva lesz-e olyan kezdeményezés, ami például a budapesti agglomerációra akar valami szorosabb együttműködést létrehozni. Nemrégen egy munkám kapcsán találkoztam a Budapestre való közúti ingázásnak, egy északi Budapesten kívüli Dunahídnak a tervezéséről volt szó, és abba végeztem el bizonyos kutatási részeket, sokkal célszerűbb lenne, vagy jobb lenne akár a közlekedés, hogyha mondjuk Szentendrére, Vácra, Esztergomba, tehát hogyha több központú lenne az agglomeráció, és nem ennyi ember járna csak Budapestre, hanem akkor ez a több központúság, ez tudatosabban és szervezettebben valósulna meg. Valamennyire így is megvan, tehát nyilván Gödöllőtől Budaörsig foglalkoztatási központok, iskola intézményi központok, ezek léteznek, csak hogyha ezt tudatosabban és szervezettebben csinálnánk, akkor valószínűleg jobb eredményeket lehetne elérni. Szerintem előbb-utóbb, tehát a jövő útja most még a következő egy-két évtizedben szerintem ez lesz, hogy aztán később mit hoz az elektronika meg az internet, azt nem tudom.
Budapest 75 című beszélgetést, ami Budapest második egyesítésének itt évfordulója ürügyén zajlik. Az előbbi beszélgetésben még borbálom, mintha valamit benne ragadt volna, vagy én legalábbis elhallottam.
Csak a helyi identitás kapcsán igen, még egy pillanatra.
Arról
érdem, igen, és csak egyrészt Richard említette a közösségi médiából, hogy a Rákosligeti, vagy nem is tudom hirtelen melyik. Tehát, hogy ennek ez egy, érdemel egy külön adást akár, vagy hogy mondjam, külön beszélgetés témája lehetne, hogy ez mennyire fontos, és hogy hány olyan Facebook csoport burjánzik, nem tudok mit mondani, rengeteg ember van, aki ezeken él. Hát mi, akik, tehát a Budapest gyűjtemény, például a fotóink, ugye ezek olyan, úgy pörögnek a neten, nem tudok mást mondani, hogy napi szinten állati nagy aktivitás van ezekben a csoportban, és ez tulajdonképpen a helyi identitáshoz kapcsolódik, illetve nyilván a nosztalgia, mert rengeteg olyan ember, szóval mindenki tagja olyan csoportnak is, vagy nagyon sokan, ahol a nosztalgia viszi oda, ez az egyik. Tehát én szerintem ez például egy nagyon erős identitás erősítő elem ma.
Én csak úgy összefoglalnám, hogy úgy alakult a beszélgetés, hogy valahogy a városegyesítésről megegyeztünk, majd utána kiderült, hogy megjelent a városegyesítésben nem is törések, de azok a kisebb egységek, amelyek saját lokalitást jelentenek az identitás miatt is, és egyfajta szétpontosítás is valahogy. És valószínűleg ez a dinamika, ez talán következő időszakra is jellemző lesz, csak egy kicsit a beszélgetésnek ezt az ívét akartam kiemelni ebből a helyzetből. Azért tehát én nekem az a félelmem, vagy az az érzésem, én főleg a lokalitásban történő dolgokban vagyok járatosabb, meg ismerősebb, hogy ezeket a helyi lokalitásokat nem szeretik a hatalmi szereplők, mert ez a hatalomból való kilopást vagy kicsurgást jelentheti számukra az, hogy kisebb a döntéshozatali kör. Miközben más nézőpontból akár ez erőforrást is jelenthetne, ha úgy gondolnánk, és hogyha ezek létre tudnának jönni, ezek a valódi odatartozások, ezekből sok minden kiépíthető lenne. Most említette Borbál, hogy milyen összefogások vannak a helyi történetből. Én Újpalotán látom, hogy olyan főleg fotósorozatgyűjtés van, amitől tulajdonképpen rekonstruálódik a lakótelep most már lassan 50 éves története, és mindenfele összejönnek dolgok. Tehát ez a erőforrásnak való vagy ennek a fölszabadítása, ez sok mindent jelentene, de mondom, úgy érzem, hogy ez nincs, tehát nem feltétlen ugyanígy gondolkodnak a hatalomban levők, amik hatalomban vannak legalábbis.
Én azt gondolom, hogy egy természetes gesztus, ráadásul ez kulturális kérdés valamilyen szinten, hogyha én vagyok mondjuk egy kerületnek a polgármestere, és azt gondolom, hogy jó végzem a dolgomat, és akkor ott az egyik városrésznek a lakói azt mondják, hogy hát mi azért kiválnánk, ez mindig kritika. Ez sohasem. Tehát a második kerületi részönkormányzatot emlegettük, ami már nagyon régen létrejött, mindig erről volt szó. Újpesti beszélgetések a budapesti kiválásról arról szintén szóba kerültek. Az nem, hogy Csepelem például eljutott a 94-ben a népszavazásig, uh-huh. hogy Csepel kiválna. Leszavazták nagyon nagy többséggel. Tehát,
és de egyáltalán ott, megfogalmazódott ez?
Hát, speciál úgy gondolta az akkori csepeli vezetés, a rendszerváltozás után első vezetés, hogy azzal a nagy északi területtel ők sokkal jobban tudnának kezdeni valamit, mint a fővárosi önkormányzat, ahol a kompetenciájából, tehát a főváros nélkül ők ott nem tudtak mit csinálni. A főváros akkor erősen védte a beépítetlen területeit, hogy az milyen jó zöld, meg egyéb hasonló, azóta se épült be. És akkor úgy gondolták, hogy akkor nekik jó lenne kiválni. Végül is a lakosság ezt nem így gondolta. De hogyha belegondolsz, csak én most, bocsánat, nem akarnék napi politikát belevinni, de hát ha jól emlékszem, talán tegnap volt, vagy tegnap előtt a Erzsébetvárosban a képviselőtestületi ülés, ami arról szavazott, hát hogy akkor elutasítják a belső Erzsébetváros kiválását. Nyilván az is egy kritikai megnyilvánulás Niedermüller Péter tevékenységével kapcsolatosan, és ez mindig így szokott lenni, tehát én azt gondolom, hogy ez nem kell feltétlenül nagyon ilyen centralizált, autokratikus vezetőnek lenni, hogy ez rosszul essen az embereknek. Ugyanakkor persze, ahol hagyománya van az autokratikus vezetésnek, ott természetesen ezt élből lemossák. Tehát ahogy hát a rendszerváltás előttről szokták azt mondani, hogy mindenfélét lehetett csinálni, hogyha valaki nem kérdőjelezte meg a párt vezető szerepét, a meg a, nem tudom, a nemzetközi, igen, a Szovjetunió KGST és a szovjet csapatokat.
Ez ennyire történelmileg
nem. Ennyire nem glejsaltolt a dolog, de azért vannak bizonyos rendszerek, amik hasonló módon működnek demokratikusnak gondolt viszonyok között is.
Viszont az előbb már tulajdonképpen egy talán urbanisztikainak mondható folyamat, vagy szemlélet, vagy szempont a beszélgetésbe bekerült, hogy egyrészt a város környékén, a Budapest, Nagy Budapest, a mostani Nagy Budapest környékén levő települések helyzete sajátossá vált sok tekintetben. Egyrészt, mert elkezdődött a kiköltözés, én a Pilisben vagyok egy kicsit járatosabb, de Ért körül lehet ezt jól látni, és másfele is a város más részeiben is, hogy a külső része valamitől vonzóvá vált bizonyos embereknek. A probléma talán az, hogy csak valakik tehetik ezt meg, tehát hogy nem egy, de ez lehet, hogy leegyszerűsítés, vagy elnagyolt vélemény, de hogy nem azonos esélyekkel vesz részt ebben a dologban mindenféle társadalmi csoportnak, vesznek részt a csoportoknak a résztvevői. De a másik, hogy ugyanakkor fölmerül az is, hogy a városba beáramlás is elindulna. Szóval, hogy ebben az ügyben ez a Nagy Budapest most milyen stációban van, és akkor még egyel megtoldanám a kérdésemet, meg a felvetésemet, hogy ugye nálunk Magyarországon ez egy nagy kérdés, hogy van egy budapesti önkormányzat, és van 23 kerületi önkormányzat, hogy ez a kettőség, ez úgy tudom, nem minden ország fővárosában van hasonlóan, szóval, hogy hogyan kezelhető ez, hogy gondolkodjunk erről, vagy mi várható ez ügyben, mit gondoltok?
Hát ha kezdhetem a válaszolást, akkor visszafelé haladva minden ekkora városnak vannak kerületei. A kérdés nem ez, hanem az, hogy milyen jogkörei, milyen feladat és jogkörei megoszlás van az önkormányzati rendszerben. Azt szokták mondani, hogy a magyarországi ez teljesen, vagy a budapesti ez teljesen egyedi és sehol máshol. Ez sajnos nem igaz. Tehát Prágában is hasonló rendszer van például. Londonban még ilyenebb rendszer van, Berlinben is azért
sok helyi önkormányzatoknak is van erőteljes jelenléte.
Igen, végül is egy 2 milliós várost egy központból irányítani mindenféle szempontból. Bécs egy jó példa arra, hogy lehet. Politikai kultúra kérdése, mert Bécsben mondjuk a házasságkötések a kerületi önkormányzathoz tartoznak, és ha jól tudom, akkor az 1000 négyzetméter alatti parkoknak a kérdése, hogy dimenziót érzékeltessünk, az összes többit a városházáról irányítják, nagyon gondosan egyeztetve a kerületi önkormányzatokkal. Most én azt gondolom, hogy egy olyan helyen, mint Magyarország, ahol ennek az egyeztetésnek azért nincs olyan nagyon nagy kultúrája, nem baj az. Volt, tehát a rendszerváltozás előtt egy központból irányították Budapestet, és mindenki azt mondta, hogy nem látnak a városháza tornyából, nem lehet a Hungária körúton kívülről látni. Ez akkor is volt, most is van. Szóval ezek úgy belejárulja az életnek. Én azt gondolom, hogy helyes az, hogyha közelebb visznek dolgoknak az ügyintézését, illetve akár a döntést is, azzal együtt, hogy azt viszont, hogy az egész rendszert megpróbáljuk manapság centralizálni, azt nagyon hibázatnak tartom, tehát végül is a szubszidiaritás mint alapelv, az szerintem egy borzasztóan fontos dolog, egyszerűen hatékonysági szempontból is. Mi volt az előtte, mit kérdezte még előtte, mi volt a másik fel a kérdésnek?
Már hát bocsánat. Nem biztos, hogy föl tudom idézni.
Ja, ja a környékkel kapcsolatos dolog.
A kiköltözésbe, tehát a szuburbanizációs folyamat.
2000-es évek közepén kialakult egy olyan körforgalom, vagy körfolyamat, ami azt jelentette, hogy a gyerekes család, kisgyermekes családok a gyerek miatt zöld kell alapon kimentek a minél kívülre, ahol van zöld, és ahol itt ki tudnak fizetni. Viszont mikor fölnő a gyerek, és már magában lenne, meg közel buli, meg iskola, meg
buli
hasonló.
Buli helyszínek miatt viszont a centrumban kellene.
Azok meg így, tehát akkor 2000, érdekes módon ez egy támogatási rendszerbeli változás volt. 2000 óta beszélhetünk nagyjából Magyarországon a rendszerváltás után ismét lakástámogatásra. Az első Orbán kormány vezette be. Körülbelül a mostani Orbán kormány filozófiájának megfelelően családi házra méretezve a támogatást. Tehát akkora volt a támogatható összeg, 30 millió forint, amiből családi házat lehetett építeni. Ez az agglomerációba okozta a fejlődést. Aztán jöttek a megyesiek, és már nem volt pénz, de nem tudták visszavonni, hanem megfelezték a támogatható lakás nagyságot 15 millióra. Ebben az esetben kialakult a baromi nagy társasház, akkor jöttek létre a nagy rozsdavezeti társasházak, a Váci út, Ferencváros, Új-Buda, csomók negyedébe, mert azért lehetett 40 négyzetmétert, 50-40 valahány négyzetmétert megépíteni akkoriban, vagy megvásárolni új lakást, de családi házra már nem futotta belőle, és akkor Budapesten elkezdtek vissza, akkor jelent meg a rendszerváltás utáni nagy kiköltözési hullámból a visszaköltözés, és aztán ez egy ilyen körfolyamattá vált, idősebbek is sokszor visszaköltöznek a városba, hogy közel legyen a patika, az orvos, a közért, ne kelljen messzire menni, és aztán inkább ennek az intenzitása változik, ami nagyban függ a budapesti lakásépítéstől. Tehát jelenleg Budapesten nagyon kevés lakás épül, nem véletlen, hogy a tévében mindenfelé.
Most ilyen akciók.
Főpolgármester mindig szokta mondani, Rákos rendezőt szokták emlegetni, ami hát egy elég hosszú távú projekt, de amikor Budapesten manapság a 4 és 8 ezer közötti lakás épül egy évben körülbelül, ahhoz, amit nem szoktunk tudni, úgyhogy most bocsánat, ezt hagyd mondjam el, ahhoz, hogy mit jobban élünk, mint 20 éve, vagy akárhány éve, megfigyelhető statisztikai adatokból, hogy az egyfőre jutó lakásterületet, a lakás viszonyaink úgy javulnak, hogy egyre nagyobb lakásokban élünk. Hogy aztán azért, mert a családok is aprózódnak, meg, szóval ennek nagyon sokféle összetevője van, de a vége az, hogyha nem épül, ha a budapesti lakásállomány nem gyarapszik évente 1%-kal, akkor az agglomeráció növekszik, és Budapest lakosszáma csökken. Pont azért, mert hogy a meglévő lakásállományt kevesebb ember tölti ki. Most ebben benne van az üres lakások állása, mert nagyon sok üres, vagy más célra használt lakás van Budapesten, meg szóval ez egy komplex jelenségnek a összefoglalója, de hogy ahhoz, hogy Budapesten növekedjen a lakosság, inkább beköltözzenek és nem ellé, ahhoz kellene egy olyan 9-10 ezer lakás építése egy évben, ami egy elég jelentős mennyiség. Tehát ez egy tudatosabb tevékenység kellene a főváros részéről, meg a kerületek részéről is, mint ami jelenleg van, hogyha éppen ki melyik, milyen befektető hol talál ilyen dolgot, Bécsig elég elnézni, hogyha ezen a viszonyrendszeren... Hát ott kijelölnek projektterületeket, megtervezik, kiajálják, magántőkéből épülnek ott is a legnagyobb részt a lakások.
Hát itt a lakhatás egy külön téma, és nyilvánvalóan nagyon komplikált is, ahogy átmetszi ezt az egészet. Én csak arra akartam utalni, hogy az agglomerációs mozgások, tehát hogy létrejön Pest körül településeknek egy gyűrűje, amelyek válsághelyzetbe sodródnak, mert nem tudják ellátni, amikről korábban is szó volt, akár a közlekedés, a víz, az iskolaellátás, intézményi ellátás sok esetben, és akkor olyan drasztikus intézkedésekre kénytelenek, vagy olyanokhoz kezdeni, amik hát konfliktusokat hoznak, és ugyanakkor a belváros bizonyos kiürülését is azért érzékelni lehet. Szóval, hogy urbanisztikai szempontból azért ez egy kicsit kockázatos helyzet. Hát ebben nem tudom, hogy ebben találunk-e kiutat, vagy egyáltalán megegyezést. Egy szó itt fölmerül többször is már, ez a párbeszéd kérdése, hogy mindezek a dolgok valószínű nem egy válaszú kérdések, hanem ezekről jó lenne sok szempontú párbeszédet folytatni. Hát ennek nem annyira kedvez a mostani klíma, akkor nagyon finoman fogalmaztam. Szóval nagyon nehéz ezt a légkört, ezt a mentalitást, ezt az egymásnak való kölcsönös alárendelésesét, ami már egy egészen, pedig egy hétköznapi egyszerű fogalom, ezek nem nincsenek benne a napi viselkedéseinkben. Szóval, hogy ezekhez szükség lenne. Nem tudom, hogy mivel tudjuk még ezt a városról való beszélgetést végül is így időnknek a végéhez közeledve lezárni, de hogy mi az, ami számítható, ami esetleg valamilyen lépést jelentene ennek az áttekinthetőbbé tételében, láttuk-e ilyeneket? Illetve esetleg, hogy a Fővárosi Szabó Erőinkönyvtár Budapest gyűjteményében van-e valami, mióta megnyílt ez a kiállítás, és akkor ezt ajánljuk mindenképp talán lezárás körül a hallgatóknak, hogy keressék és nézik meg, de hogy van-e már valami a használatával, a keresésével és kapcsolatos reflexió ügyében?
Hát van, nézik az emberek, meg most, hogyha én abba bízom, hogy például egy ilyen beszélgetés után egyre népsz, vagy mindig van egy ilyen
odafigyelés,
egy ilyen felfelé ívelés. Egészen direkt megkérdeztem azt a kolléganőmet, aki kezeli ezt, hogy milyen statisztikák vannak, és egészen meglepő helyekről is nézik a honlapot. Például a Fülöp-szigetekről is volt, aki rákattintott, fogalmam sincs, hogy találhatta meg. De hát
még... Oda ment férhez.
Lehet, igen, ez lehet a magyarázat. Úgyhogy folyamatosan van egy érdeklődés, úgyhogy ennek örülünk.
Mondjuk be azért a címet. Nagy.
Hát a könyvtár honlapján keresztül is elérhető, szeg.hu/nagybudapest75, meg a Facebookunkról, tehát van nekünk egy nagyon pörgős Facebook oldalunk, már a Budapest gyűjteménynek, és ott is mindig időről időre érdemes.
Merül-e föl, hogy itt egy-egy kérdésről, vagy az egész folyamról volt-e már esetleg valami, vagy terveznek-e valami beszélgetés?
Hát ez egész évet úgy találtuk ki, hogy minden hónapban van egy, tehát ez egy beszélgetés sorozat kapcsolódott ez az évfordulóhoz, és minden olyan könyvtárunkba szerveztünk beszélgetést, amiket 50-be csatoltak ugye a külső kerületekből. Hát igazából már azt hiszem csak 3 van hátra. Most lesz Pest Erzsébet, Soroksár.
És általános témájuk ezek, vagy inkább a helyi
abszolút viszonyokra? Abszolút helyi viszonyokra. Úgyis tehát a helytörténészeket hívtunk, ottani urbanistákat, hogyha van ilyen, vagy valakit, aki kötődik ahhoz a területhez. És nagyon érdekes volt, szóval nagyon, tehát a helyiek, ha már identitásról beszéltünk, látszik, hogy ott azért minden kerületben, vagy minden ilyen könyvtárban volt olyan, ha más nem 20-30 ember, akinek ez fontos volt, hogy eljöjjön.
Aki és hozzászóljon,
de volt ahonnan a polgármester, tehát hogy a hivatalos helyekről is úgy érezték, hogy ott kell lenniük. Olyan, aki gyűjtöget, olyan mindig van, tehát az nagyon jó.
Hát az időnk lassan elfogyott, azt nem mondom, hogy a beszélgetésünket lezáródunk, hanem csak félbeszakítani tudjuk. Ajánljuk akkor még egyszer a honlapot a kedves hallgatóknak. Tehát a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárnál ezt a Nagy Budapest 75, ez a...
Igen.
Igen, és nyilvánvalóan a Facebookon is, meg talán önállóan is ehhez elérnek. Hát köszönjük szépen a vendégeink ma. Kis Borbála a Budapest gyűjtemény vezetője és Ongier Richárd urbanista voltak, és megpróbáltunk erről a Nagy Budapest körüli mozgásról, eseményről, ennek a történetéről, meg az esélyeiről is beszélgetni. Köszönjük szépen, hogy eljöttetek, és akkor mindenkinek
köszönjük.